Sziasztok, ez itt a Hír Rágú, az első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en és az interneten az eper.elta.hu címen. Itt van velem a stúdióban Hartman Zsófia, Szinok Klára, Tóth Szilvia és Nálnai Attila. Most pedig következzenek a hírek. A külpolitika rovatunkban Bura Rozina.
Az iszlám állam a közösségi médián keresztül üzen. Iszlám állam Twitter felhasználójának blokkolása után a szervezet a közösségi média más lehetőségei felé fordul, írja a BBC. James Foley brutális lefejezésének közzététele után a Twitter több az iszlám államhoz tartozó felhasználóra lecsapott. A szervezet gyorsan reagált erre a lépésre, átköltözve a diaszpora nevű nyílt forráskódú közösségi hálózatra. Az Al-Hayat Media Center, az iszlám állam angol nyelvű propaganda szárnya Flames of War címen adott ki egy filmelőzetesnek is beillő, fenyegető videóanyagot. A videó egy nappal azután került fel, hogy Barack Obama amerikai elnök bejelentette, ki fogják szélesíteni az iszlám állam elleni amerikai légicsapásokat. A film nem csak Obama nyilatkozatára, de a Pentagon bejelentésére is válasz. A Védelmi Minisztérium ugyanis részletes beszámolót adott ki az Irakban végrehajtott légicsapások eredményeiről. Az Islamic State Media, az iszlám állam híreit ironikusan kommentáló Twitter felhasználó így reagál a szervezet média használatára. Nem tudom a harmadik világháború helyét, de a negyedik a Twitteren lesz.
A zöld hírekkel Szinok Klára következik.
Európa víz alatt. A szeptemberi heves esőzések nyomán hatalmas árvizek pusztítottak egész Európában. Az északra nem jellemző, különösen esős időjárás több ember halálát okozta a kontinensen. Szeptember közepére Magyarországot is elérte az árhullám, amely főként a Dunántúli és az Alföldi régiót érintette. A hvg.hu értesülései szerint több településről is ki kellett telepíteni a lakosságot. Zala megye egyes részein pedig a víz utakat zárt el, lehetetlenné téve a közlekedést. Tűzoltók, rendőrök és önkéntesek egyaránt részt vettek az ideiglenes homokzsákokból emelt védőgát rendszer kiépítésében, az ország több pontján. A megfeszített munka ellenére a súlyos ár és belvizek hatására számos otthon vált lakhatatlanná. A szomszédos országokban hasonló volt a helyzet. Horvátországban, Karlovac környékén közel 2000 embert kellett kitelepíteni a megduzzadt folyók okozta veszélyhelyzet miatt. Szlovéniában pedig földcsuszamlások nehezítették a közlekedést.
Hartman Zsófia következik.
Virágzik a közösségi kertmozgalom. Szerte az országban elterjedőben van egy új ökoőrület, a közösségi kertmozgalom. Kis közösségek a lakótelepek közti szabad területeket önkormányzati segítséggel ültetvények kialakítják. Ez a folyamat nem csak az alkotás, hanem az egymástól elidegenedett városiak ismerkedését is segíti, adta hírű Rosta Gábor, a Városi Kertek Egyesületének elnöke. Továbbá hozzátette, a mozgalom más országok nagyvárosaiban régebb óta megtalálható, mint például New Yorkban és Londonban. A BBC internetes hírportálján külön útmutatót közölt a kertészkedni vágyóknak. A mozgalom Magyarországon még ugyan kezdetleges stádiumban van, Szentendrén, Székesfehérváron és Szegeden már működő közösségi kertek alakultak, számol be a környezetvédelem.co.hu. A szegediek például 7-8 négyzetméteres parcellákon gazdálkodhatnak lakótelepeik között, a jövőben pedig még bővítések várhatók. Érdeklődők csatlakozhatnak saját városukban, és aki némi segítségre szorul, ingyenesen igénybe vált szakmai segítséget a Városi Kertek Egyesület jóvoltából, az anyagi hátteret pedig az adott város környezetvédelmi alapkasszája biztosítja.
A közelmúltban az ELTE-n történt eseményekről Szabó Petra számol be.
Sziasztok, Szabó Petra vagyok. Mint hallhatjátok, elment a hangom, ezért a híreket helyettem Kelemen Szilvia mondja el. Jövő héten remélem már én számolhatok be nektek a hírekről.
Jó. Szeptember 9-én került megrendezésre a 6. könyvtári nap az ELTE BTK-n. Ennek keretében az elsőéves hallgatóknak lehetősége nyílt beiratkozni különböző budapesti könyvtárakba. Az érdeklődők színes palettából válogathattak. Az OSK, a Szabó Ervin és az ELTE Egyetemi Könyvtár mellett például az akadémiai vagy az országos idegen nyelvű könyvtárban is beiratkozhattak. A könyvtárban való beiratkozás kedvezményes volt a diákok részére, ezért a lehetőség sokakat vonzott. Annak ellenére is, hogy a legtöbb könyv már az internetről is beszerezhető. A legnagyobb érdeklődés a Szabó Ervin és az ELTE Egyetemi Könyvtár irán volt, hiszen ezek a BTK épületéhez közel helyezkednek el. Az egyetemi könyvtárban ingyenes volt a beiratkozás, míg a Szabó Ervin könyvtárban körülbelül 50%-os kedvezménnyel iratkozhattak be az egyetemisták. A könyvtári napot követő napokban is várták programok a hallgatókat. Lehetőség volt kipróbálni a Fun Infónál egy táncos programot. Különböző koncerteken is részt vehettek az érdeklődők, illetve a bátrabbak kipróbálhatták magukat a karaokéban is. Ezekről a programokról a Facebookon értesítették a hallgatókat.
Stecenko Andrea, kérlek, mondaná tudományos rovat híreint.
Egy mamut Magyarországon, de ne a plázára gondoljatok. A Mátra hegységénél folytatott útépítő munkálatok során szenzációs leletekre bukkantak, ami nem más, mint egy gyapjas mamut csontmaradványa. Az ásatást az ELTE Régészettudományi Intézet munkatársai végezték. A lelt maradványok, pontosabban két lapocka és egy összefüggő gerinclap, nem ez az első mamut, amit Magyarország területén találtak. Valamint érdekességként meg kell említeni, hogy a többi lelet is ezen környékről származik. A kutatók arra a megállapításra jutottak a csontok elhelyezkedéséből, hogy azok nem természetes úton kerültek arra a helyre. Nagy a valószínűsége annak, hogy a neolit korszak vadászai vitték oda, és tették egy hústárolására szolgáló gödörbe. Az ásatások befejezése után a csontok majd a Természettudományi Múzeumba kerülnek. Stecenko Andrea, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Szilvia, kérlek, mesélj nekünk az internet híreiről.
Nemrég megjósult a közgyűlés. Már csak 7 képviselő volt jelen a szeptember 9-ére reggel 7 órára összehívott rendkívüli közgyűlésen. Az MSZP hívatta össze, ennek ellenére csak néhányan jöttek el közülük. Tarlós István, Budapest főpolgármestere szerint, ha valaki dolgozni akar a városért, be kell jönnie reggel 7-kor is, hiszen ő is egy tévészereplést mondott le. Derül ki a budapestvideo.hu-ról. Tarlós István szerint az MSZP tagok a tanároknak, orvosoknak és a munkásoknak kellene magyarázatot adjanak, hogy részükről mi ez a kényelem. Tehát a polgármesteri hivatalban úgy látszik, felborult a képviselők bioritmusa. A föld másik oldalán azonban máshogy gondolkoznak a témáról. Amerikában be akarják vezetni a 9 órai iskola kezdést. Az oktatás színvonalát emelő csodaszerként tekintenek Amerikában a minél későbbi órakezdésre. Olvasható a hvg.hu-n. Az alváskutatók felismerték, hogy a gyerekek sokkal egészségesebbek, és a teljesítményük is sokat javul, ha legalább 8:30 vagy 9 óra körül kezdődik a tanítás. Minnesota államban például 8:40-kor kezdődik az iskola. Ti mit gondoltok erről? Mi a legkorábbi időpont, amire felvettétek az óráitokat?
Én például szerencsére, hogyha meg tudom úgy oldani, hogy ne ütközzenek az óraim, akkor próbálom 10 óra utánra felvenni, hogy még kényelmesen legyen időm reggelizni például.
Kinezett gyökös ötlet, hát egyszer sajnos én felvettem 8:30-ra egy órát, de a többi az mind 10 óra vagy 11 óra, úgyhogy én is próbáltam így megoldani, mert ismerem önmagamat, és tudom, hogy nem tudnék fölkelni.
De koncentráció is nehezebb a korai időpontokban.
Igen, és ráadásul egy kicsit kedvetlenebbek is a diákok, hogyha túl korán kell bejönniük, mert akkor még nem reggeliztek, nem ebédeltek, akármi.
Kevésbé is vagyunk aktívak ilyenkor.
Hát ezt alá tudom támasztani, mivel ugyebár csütörtök az kispéntek, és nekem most pénteken 8:30-ra be kellett jönnöm szociálpszichológiára, tehát alá támasztom, hogy nem pörög úgy az ember agya.
Nekem például az a problémám ezzel, hogy nem feltétlen az, hogy 8-kor kell kelni, vagy 8-ra kell beérni, hanem hogy olyan szinten eltérnek az óráim időpontjai, hogy egyszerűen nem tud beállni a szervezetem arra, hogy most akkor 8-ra megyek, most 11-re, és így gyakorlatilag nem tudja megszokni ezt. Nincs egy ilyen beállított rutin, igen, egy ilyen alvás idő, hogy akkor most alszom 8-ig, akkor most alhatok csak 6-ig mondjuk például. Szóval...
Egy
hullámzó nagyon a teljesítmény és az órák kezdése is.
A következő fél évben akkor jobban kell felvennünk az óráinkat. Valami nagyobb rendszert kell beleraknunk.
Tehát a gimiben szerintetek könnyebb volt a diákoknak, hogy volt egy adott rendszerük, és akkor minden nap ugyanabban az időpontban tudtak állni?
Én személy szerint sokkal jobban szeretem, hogy rugalmasabban tudom beosztani így az időt meg az órákat, mert ez a reggel 8-tól meg 7:30-tól délután sokig, az nekem nem volt túl szimpatikus. De akkor elmondhatjuk, hogy az lenne a legideálisabb, hogyha 10 óra előtt nem is nagyon kezdődnének órák.
Ez lehet, hogy így van, elő kéne terjeszteni az iskolánkban. Hallgassuk meg a... Legyen a következő hírünk Kelemen Szilviái a hét könyvével.
Heti kritika rovatunkban Jessica Park Szeletni Bolondulásig című könyvével foglalkozunk. Műfaját tekintve fiatal felnőtteknek íródott a regény. Főhőse egy hétköznapi lány, aki friss egyetemistaként érkezik Bostonba, hogy megvalósítsa önmagát. A nagyvárosban pedig számtalan kihívás vár rá. Egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató a mű. A történet cseppet sem átlagos. Rengeteg mondanivaló és bölcsesség rejtőzik a könnyednek tűnő könyvben. A moly.hu felhasználói egybehangzóan állítják, hogy a könyv letehetetlen. A felfokozott hangulat beszippantja az embert és nem ereszti, míg a regény végéhez nem ér. Egy családi titok rabul ejti az olvasó gondolatait, nem képes másra gondolni, csak a szekrény alján rejtőző mumusra. A szereplők lélekrajza hihetetlenül kidolgozott. Mindannyian átesnek egyfajta jellemfejlődésen, amely pozitívan hat személyiségükre és kapcsolataikra. A legnagyobb különlegessége a könyvnek, hogy olyan történetről szól, amit még nem rágtak meg tömegesen a sikerszerzők. A páratlan, egyedi borító pedig többet árul el a cselekményről, mint amennyit az ember elsőre sejtene. A regény azonban nem ér véget az utolsó pont leütésével. Hamarosan érkeznek hozzánk a Szeretni Bolondulásig kiegészítő novellái. Ezekben újabb szemszögekből ismerhetjük meg a történetet. Kelemen Szilvia, Eper 97.
Fecske Betty nem fog beszélni nekünk a divatról.
Holnaptól zoknitól ingig mindannyian férfi ruhába bújunk. Egyre több nő férfiaknak szánt ruhát vásárol, írta meg a divany.hu. Akiknek éppen nincs már egy komplett őszi kollekció a szekrényében, se aggódjon, hiszen az üzletek rengeteg esőálló termékkel várják az odaérkezőket. Habár a férfi részleg a női osztály kínálatához képest eléggé szegényes, ha a megálmodott stílusunk úgy kívánja, számtalan hasznos darabot találhatunk az ellenkező nemnek szánt ruhák és cipők között. Legyen szó akár farmer nadrágról, vagy egy kockás ingről. Ha hölgyként bátrak vagyunk, és elmerészkedünk a férfi osztályra, azért néhány dologra érdemes odafigyelni. Például a számozásra, hiszen a férfi méretezés nem azonos a női osztály méreteivel. A farmer méretünk habár ugyanaz lesz, a zakók és az öltönyök esetében azonban a legkisebb méretet érdemes keresni. A kínálat minősége és stílusa az adott bolttól függ, de érdemes követni ezt az új trendet, ha nem akarjuk, hogy már a századik saját öltözékünkkel megegyező ruhát lássuk kolléganőnkön. Fecske Bettina, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ti megnézitek minden reggel az időjárást, mielőtt elindultok otthonról? Mert szerintem pont ebben az időszakban elég nehéz felöltözni, ugyanis reggel még nagyon hideg van, délután pedig már elég meleg.
Sajnos nem, már elég sokszor pórú jártam, hogy hát téli kabátban indultam el körülbelül otthonról, és a nap végére pedig már elég lett volna egy rövid nadrág, és nem igazán van idő minden reggel átnézni, hogy akkor most mit kéne fölvennem, és milyen az idő, és mi lesz.
A férfiaknak elég könnyű ilyenkor felöltözni, sőt, nekik mindig.
Hát igen, tehát kipattanunk az ágyból egy gatyát, meg egy pólót fel, és indulhat is a nap, tehát nem kell sokat gondolkodni az ilyen dolgokon, de egyébként ez nálunk is megvan, tehát legalábbis nálam biztos, nem szoktam nézni az időjárást, nagyon sokszor alulöltözök, tehát például, mint ma, csak egy... Fölvettem egy pólót, és eljöttem, de aztán realizáltam, hogy ez így kicsit kevés lesz.
Lehet, hogy ezért olyan népszerű az, hogy férfi ruhákba bújjunk, mert sokkal egyszerűbb felöltözni.
És így egyébként pont ennek kapcsán, mondjuk Attila, láttál már mondjuk bóklászó nőket így a férfi részlegen, hogy egy-egy hát, zakót megnéznek például, vagy egy egyenes szavarsonat drágot, ilyesmit?
Hát az igazság, hogy én nagyon keveset járok ruhaboltokba, úgyhogy nem figyeltem meg még ezt az effektust, de hát az, hogy a párok általában férfi részegen szoktak bóklászni, tehát hogy mit is vegyünk a szülinapra, vagy a esti bulira. Úgyhogy egyébként lányok, ez tényleg így van, tehát... jobb férfinak öltözni? Vagyis hát férfi ruhákat hordani?
Hát mondjuk az tény például, hogy szerintem női divatba is átjöttek egy kicsit ezek a maszkulin vonalak, hogy inkább ezek a blézerek, kosztümök, meg ez az ilyen kicsit ilyen titkárnősebb feeling megy mostanában, boltokban is. meg egyenesebb vonalak, az tény, de például nekem még sose jutott eszembe, hogy átmenjek a férfi részlegre, és ott nézzek körül mások nektek.
Hát, ahogy említetted, szerintem is vannak férfias szabású ruhák, de szerintem mégis maradjunk a női részlegnél, mert az sokkal csinosabb, mint hogyha a férfi részlegről valamit magunkra dobnánk.
Mondjuk egy esős napon én például szeretek belebújni egy hatalmas férfi pulcsiba is, abban eljönni otthonról, nagyon kényelmes tud lenni. Tehát a kényelmi szempontból szerintem a férfiaknak sokkal könnyebb.
Bővebbek is a ruhák, tehát
jellemes a ennek fordom. A trendnek valószínűleg ez is a lényege, hogy praktikus városban minél kényelmesebben, minél egyszerűbben alá lehet öltözni, nem egy szűk fazon, ami általában a női divatra jellemző.
És ha már mondjuk itt tartunk, a kiegészítőkkel hogy álltok? Tehát például, hogyha veszünk mondjuk alapul egy ilyen egyenesebb szabású inget, ami mondjuk tegyük azt, hogy comb középig ér, mondjuk feldobjátok az ilyen ruhadarabokat, vagy inkább, hogyha már férfias vonal vezetéssel húztok fel valamilyen ruhadarabot, akkor úgyis hagyjátok.
Hát szerintem az arányokra kell figyelni. Ugye a nőknél nem jó, hogyha csak zsák ruhában járkálnak, de például, hogyha fülülbő, amit mondtál, egy férfing, akkor alul lehet egy leggings, vagy hasonló. És persze a nőknek ugye az ékszerek, meg a kiegészítők azok, amik szerintem abszolút fel tudnak dobni egy ilyen szettet, és nem mondom azt, hogy egy férfi el tudná dönteni, hogy ez most férfi ruha volt-e. Meg lehet szerintem úgy oldani.
Tehát akkor te is egyetértesz abban velem, hogy egy kicsit nőiesebbé kell tenni az összeállítást.
Mindenképpen.
Akkor is, igen.
Attila, neked például tetszik, hogy egy lány férfi ruhába bújik?
Hú, hát ez nagyon, nagyon hangulat kérdése, tehát nem, tehát egy általában a nőies nőket preferálom, de Nem lehet tagadni, hogy van, aki a férfi ruhákba is tud vonzó lenni, akár a személyiségével, vagy a kisugárzásával, tehát úgy is tudsz vonzó lenni, hogy bőgatyát hordasz. Tehát
kijelenthetjük, hogy ez abszolút egyénfüggés, valakinek jól áll ez a trend, valakinek
így
nem.
Így van.
Most pedig hallgassunk egy kis gasztrohíreket, amiben megtudhatjuk, hogy az élelmiszerekben milyen veszélyek rejtőznek, és pár programajánlót is hallani fogunk, és megtudhatjuk, hogy hol tömhetjük meg a hasunkat.
Tizenkét különböző ásványvíz forgalmazását tiltotta meg a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Túl magas bennük a nitritium koncentráció, és egy baktériumot is találtak bennük. A legtöbb ásványvíz az Aldi és Lidl polcairól került tiltó listára. Olvasható a Gastro TV hírei között. A tételeket a nitritium koncentráció és Pseudomonas aeruginoso engedélyezett határértéket meghaladó tartalmak miatt kellett visszagyűjteni. Előbbi fekáliás szennyeződésekre utal, utóbbi pedig a meggyengült immunrendszerű fogyasztók egészségét veszélyezteti, írja az mrns.hu.
Nemzetünk piros ló aranyát ünneplik Kalocsa a jövő hétvégén. Idén 25. alkalommal kerül megrendezésre a Kalocsai Paprika Fesztivál szeptember 19 és 21-e között. Számolt be róla az ízesélet.hu. A szürke marha pörkölt főzőverseny mellett gasztronómiai bemutató, folklórprogramok, kézműves vásár, gyermek és könnyű zenei programok és sztár fellépők várják az érdeklődőket hajnalig tartó programokkal mindkét este a Búzapiac téren.
Autómentes gasztrohétvége a főváros szívében. Szeptember 20-21-én az Andrássy úton rendezik meg a következő street food show-val összekötött főzdefestet, közölte a hvg.hu. Több mint 80 standon mutatkoznak be a legjobb magyar kézműves sörök és a legizgalmasabb street foodok. A rendezvény különlegessége, hogy térben és időben is egybeesik, az Európai Mobilitási Hét keretében megrendezett autómentes hétvégével, így dugóktól, dudaszótól és kipufogógáztól mentes környezetben szórakozhatnak az ellátogatók. A rendezvény ingyenes.
Az édesszájú internetezők számára nyílik lehetőség a jótékonykodásra.
Idén szeptemberben is elindult a Segítsüti akció, melynek keretein belül 30 magyar gasztroblogger incsiklandó édességeire lehet licitálni, írja az nlkafé.hu. A bevétellel minden alkalommal más-más alapítványt támogatnak. Most a leukémiás gyermekekért alapítványt, valamint rajtuk keresztül a Debreceni Gyermekklinikán ápolt daganatos és vérképzőszervi megbetegedésben szenvedő gyerekek gyógyulásához szükséges eszközök beszerzését. Licitálni szeptember 18-ig lehet az interneten, további támogatásra pedig a leukémiás gyerekekért alapítvány ajándékboltjában történő vásárlással van lehetőség.
Végezetül pedig egy kis apró praktika a fokhagyma szerelmeseinek. Ennek a fagymafélének hasonlóan társaihoz karakteres íze mellett illata is markáns, ez pedig kellemetlen szájszaggal járhat. A Food and Wine honlapja megoldást kínál a problémára. Az oldal az Ohiói Állami Egyetem kutatási eredményét veszi alapul, melyek bizonyították, hogy a nyársalma, a citromlé, valamint a zöldtel fogyasztása segíthet a kínos szájszag elkerülésében. A kutatás vezető tudósai szerint érdemes ezeket a fokhagymás ételekben alapanyagként felhasználva fogyasztani a sikeres eredmény érdekében, közölte az ízesélet.hu. Ti szeretitek a fokhagymát?
Én imádom. Ma délelőtt is fokhagymás ételt akartam enni, mielőtt eszembe jutott, hogy hova is jövök.
Köszönjük szépen, értékeljük. Mégsem tettem.
Szóval szerintetek ez egy társadalmi konvenció, hogy nem illik reggel például fokhagymás spiritussal kezdeni a napot?
Hát elég erős szájszagot okoz szerintem, de ha szereted, akkor nyugodtan egyél legközelebb.
Nem, azért én erre szoktam valamennyire figyelni, hogy még ha másnap este elvileg már akkor is lehetne érezni, hogyha este ettem, de az már mindegy, hogyha szeretnék, akkor eszem olyat, de azért reggel nem. Szóval ezt én se kedvelem, hogyha jövök a buszon, és meg tudom mondani, hogy ki mit evett addig.
Vagy ivott.
Vagy ivott.
És hogyha ételekbe rakjuk, akkor szerintetek ez kevésbé érezhető? Tehát mondjuk fővel, halászlé, ilyesmi.
Egy kicsit szerintem enyhül az íze. Például olaszos jellegű tésztákba szoktam nagyon gyakran használni.
A legutóbb, amikor én egy tonhalas számicsit ettem, abban volt hagyma, és ez nagyon érezhető volt szerintem utána is, és akkor is, és kicsit megbántam később, de nagyon finom volt. Tehát megérte.
Szóval igazából valamikor nem törődtek ezzel a szabállyal, és felhagytok vele?
Egyértelműen, főleg, hogyha van nálam rágó, de...
Az ember meglátja a vásártéren a lángosos bódét, tehát akkor az nem állja meg, hogy ne legyen egy fokhagymás lángost.
Attila, kérlek, mondd el nekünk a játékvilág híreit.
Haladoklik a PC. 7-8 éve kisebb-nagyobb megszakításokkal felmerül ez a téma, főleg az új konzolgenerációk megjelenése kapcsán. Az új konzolok itt vannak, de a PC-s játékosokat úgy tűnik ez nem zavarja, az állítás nem is állhatna messzebb a valóságtól. Kirk Skaugen, az Intel nemzetközi hardware gyártó cég alelnöke, a múlt héten megrendezett San Franciscói fórumon azt mondta beszédében, több mint 700 millió PC játékos van a világon. Ez gyakorlatilag minden tizedik ember a bolygón. Tehát egy ideig nem kell félni a platform eltűnésétől. Lányok, ti egyébként beletartoztok ebbe a minden tizedik emberbe? Tehát játszotok számítógépen?
Én abszolút nem. Tehát én kimaxoltam a Sims-el az összes számítógépes játékot.
Most jött ki az új része.
Tényleg? És mennyivel jobb, mint a régi verziók? Én még a háromnál le vagyok maradva.
Hát igazából még nem próbáltam ki a játékot, de olyan újításokat raktak bele, mint a folyékonyabb érzelemkezelés a Sims-eknél, tehát éreznek, hangulatváltozásaik vannak, tehát egyre jobban hasonlít egy életszimulátorhoz, ugyebár a grafikát turbózták föl. Nem szerepelt fényesen a nagy híroldalaknak a tesztjein, de az emberek veszik ezt Sims, tehát...
De ez kiegészítő, vagy egy újabb?
Nem, ez a Sims 4.
Értem. És lányok, ti mit gondoltok arra, hogy például, hogyha egy fiatalabb gyermek játszik ezzel, az mennyire egészséges, hogy gyakorlatilag ő irányítja ezeket az embereket a játékon keresztül?
Szerintem a kreativitást nagyon fejleszti, hogy ő kitalál történeteket, vagy bármi mást.
Nem tudom, hogy rossz hatással lehet-e. Maximum akkor, hogyha valami rosszat tesz valamelyik szereplőjével, akkor azért oda kell figyelni rá.
És ez a szülők felelőssége, hogy figyelmeztesse őket, vagy felkészítse őket arra, hogy esetleg az a valóság tartalom, ami ott van, az
most nem. Most arra gondolsz, amikor például lövöldözős játék van, igaz?
Például van, de a Sims-ben is hallottam hasonló példákat, hogy ott is sokszor van olyan, hogy az adott karaktereket esetleg a gyerekek bántják.
Hát én itt hallottam egy olyan esetről, ami Ázsiában történt meg, hogy a fiú azt hitte, hogy mint a játékokban is, az embereknek több életük van, és valahogy nem tudom, hogyan került hozzá a fegyver, vagy pedig nem is tudom, vagy lelőtte a testvérét, vagy pedig lelőtte a lépcsőn, a lényeg, hogy valahogy így megölte, és várta, hogy na akkor, mikor kelsz föl, elszámolt 10-ig, és sajnos nem kelt föl, és ez szerintem nagyon szomorú, erre figyelniük kéne a szülőknek, nem tudom, hogyan lehet ezt megállítani, vagy megakadályozni, de valahogy ezt korlátozni kéne. Hát
egyébként 100%-osan a szülőknek a felelőssége, tehát a játékgyártók besorolás alapján ugyebár odaírják a dobozra, hogy hány éves kortól ajánlott játszani azzal az adott játékkal, de azt a szülőnek kell kontrollálni, hogy mivel mennyit játszik, ugyebár a szülők veszik a játékokat a gyerekeknek, és egyébként tehát a szülők engedik meg, és ő ültetik, és veszik meg a számítógépet a gyereknek, tehát ez a srácok, vagy csajok, akik játszanak, tehát nekik ebben semmi felelősségük nincsen, mert ők csak használják a lehetőséget, a számítógépet.
Egyébként szerintem még az is segít ebben az esetben, hogyha a szülők megbeszélik a gyerekekkel, hogy ez csak játék, és a való életben ez nem így van, mert ez szerintem rengeteg ember van, aki játszik ilyen játékokkal, és nem csinál semmi hülyeséget a való életben, tehát ez szerintem ennek is.
Nyilván persze fontos a helyes lekommunikálása ezeknek a dolgoknak családon belül, illetve ugye vannak ilyen internetes szerverek, ahol szintén lehet akár többen is játszani, és ezekben alakulnak ilyen csetek is, és például, hogyha ott meg tudnak beszélni egy ilyen problémát, vagy egy ilyen adódó konfliktust, akkor már előrébb vagyunk szerintem.
Én vagyok az egyetlen, aki úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen csak a szülőknek a felelőssége. Most ugye az ázsiai példára visszatérve, még a YouTube-on néztem egy videót régebben, ahol kínai ilyen átnevelő táborokba küldtek el gyerekeket, mert olyan ilyen 10 éve, 15-16 éves, főleg fiúkat, de lányok is voltak, akik annyira rászoktak ezekre a játékokra, hogy egyszerűen a szülők nem tudtak velük mit csinálni. És azzal az indokkal, hogy ugye mennek iskolába, elmentek ezekre az ilyen PC-s ilyen játszóhelyekre, az ilyen, mint az internetkávézók, itt csak ugye... szóval ezt így nem tudták a szülők befolyásolni, és egyszerűen rászoktak, mint a drogra.
Lehet, hogy kellene egy ilyen személyiségfelmérés, vagy pedig egy adott életkorhoz kellene kötni, hogy ki mikor válik olyan életté, hogy a helyén tudja kezelni a dolgokat.
De igazából elvileg a játékokon van, ahogy az előkozatóra is mondta.
Mint a filmek, ugyanúgy.
Ilyen, és csak még azt lehetne megoldás, hogy az iskolában az informatika órán valamilyen felkészítést, hogyha már nem a szülők felelősségéről beszélünk csak.
Jó, hát akkor folytassuk. A jó után egy rossz hír a PC-seknek. A Rockstar bejelentette, hogy jövő évre fog csúszni a játékvilág egyik legismertebb sorozatának, a Grand Theft Autónak a következő része. Sokan hangot adtak a nem tetszésüknek az interneten. Megvállalták a kiadót, hogy utálja a PC-t, és lusták a fejlesztők. Erre a Rockstar kiadott egy közleményt. Hálásak vagyunk azért, hogy ennyien várjátok izgatottan a GTA 5 új változatainak megjelenését, és alig várjuk, hogy hamarosan újabb részleteket oszthassunk meg veletek. Emellett nagyon örülünk annak, hogy a GTA 5-öt PC-re is elhozhatjuk, de a játéknak kell még egy kis fejlesztési idő, mert csak így biztosíthatjuk, hogy olyan lenyűgöző és gyönyörű legyen, amilyen csak lehet. Nem tudom, lányok, esetleg játszottatok-e a GTA 4-jel, az előző résszel?
Most lesz egy nagyon laikus kérdés, hogy ez ilyen autótól.
Tehát nem ismerjük a...
Nem igazán.
Mi ismerjük, úgyhogy mondjuk a GTA 4-jel nem játszottam, de 3 a Vice City, azt én nagyon kedveltem.
Én is.
Hát az korszakalkotó klasszikus.
Úgyhogy Abszolút. Én is nagyon kedveltem, és igazából kicsit autózás is, de ilyen feladatokat kell benne megoldani. Szerintem amúgy élvezetes, mert...
Hát egy komplex történet van benne, de nem ezért kérdeztem, tehát akkor nem játszottatok a negyedik résszel.
Nem azon.
Az ugyebár azt is konzolokra adták ki először, és a PC-re csak átportolták, és ez a port ez nem sikerült valami jól, még a mai napig nem tud vele mindenki problémamentesen játszani, optimalizálatlan, bugos, és a patch-ek sokat javítottak rajta ugyebár, de az a pár száz megás frissítés az nem mindent old meg. Tehát én azt mondom, hogy megéri várni ezt a kis időt, mivel hogyha egy kész és komplex játékot kapunk egy bug halmaz helyett, akkor azért megéri várni, úgyhogy kitartás már csak 4 hónap megjelenéséig.
Sziasztok! Ez itt még mindig a Hírrágó, az első Pesti Egyetemi Rádió a 97 MHz-en és az interneten az eper.elte.hu címen.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió. Kisközösségi rádió az ELTE bölcsészkarának múzeum körúti épületéből. FM 97.00.
Ugye mindannyian hallottuk, hogy mi történt az ELTE tanítóképzőjének Fonyód Ligeti kólyatáborában, és nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy a Morning Show-ban Sebestyén Balázsék utána egy kis ízléstelen tréfát üztek az ügyjel. Mit szóltok ehhez?
Őszintén szólva, én magát a műsort nem hallottam, úgyhogy erről így nem tudok konkrét véleményt mondani, viszont ugye pár napon belül tele volt ezzel az internet, és hát megdöbbentő, hogy igazából egy fiatal lánynak a tragédiájából viccet csinálna bárki is. Különösen, hogy én speciál ezt a műsort kedveltem, megkedvelem, és nekem ez egy csalódás volt.
De egyébként a Balázsék stílusa a maga után vonja ezt, tehát lehet, hogy nem is kellett volna beszélnünk erről az ügyről.
Szerintem nehéz megtalálni azt a határt, hogy mivel lehet viccelni, és mivel nem, mert sokan például, mondjuk tegyük fel, hogy van egy kaotikus haláleset, és azzal is viccelnek, tehát szerintem ezt ők nem mérték fel, hogy mások szerint ez nagyon sértő lehet, mert ez nyilván szubjektív, de én sem viccelődtem volna ezzel, mert szerintem ez egy nagyon komoly probléma, és nagyon szomorú eset.
Igen, valószínűleg akkor nem volt szerencsés a maga a hírválasztás, mert nyilván annyira aktuális volt, hogy muszáj volt úgymond beszélniük róla, de ahogy te is mondtad, egyszerűen a műsor stílusa az sokkal könnyedebb, viccelődősebb, amiben nem feltétlen illik ez a téma bele egyáltalán.
És egyébként lányok, én se tudtam még meghallgatni, nem volt rá idő, csak a neten olvasgattam a cikkeket, meg a felháborodást, meg a KDNP-nek, a LNP-nek a nyilatkozatait, és tehát, hogy tényleg ennyire durva volt a műsor?
Igazából én meghallgattam, és hát ízléstelen volt. Én nem éreztem annyira sértőnek, de ízléstelen volt. Tehát a téma és a humor az nem fér össze egymással, szerintem.
Így van, és például felhívnám mondjuk arra a figyelmet, hogy Balázs például ilyen kijelentést is tett, hogy ő például több bulira emlékszik az egyetemen, mint ahány előadáson bent volt, illetve hogy az egész gyakorlatilag arról szól, hogy utoljára még ebben a pár évben egy nagyot bulizzanak a fiatalok, és nekem az nem tetszett, hogy úgy mondta ezt, hogy mintha ez benne lett volna pakliban. Ennek szerintem nem szabadott volna így lennie. Sem ilyen hangnemben, sem ilyen stílusban beszélni erről az nem helyén való.
Valóban is. Én például a saját, én LTBT-ken végeztem az alapszakomat szintén is, a saját gólyatáborunkban egyetlen hasonló példa sem volt erre, tehát ránk abszolút vigyáztak, sőt, sok olyan eset is volt, hogy esetleg valaki többet ivott, akkor őt visszakísérték a szállás helyére.
Az a baj, hogy sokan úgy gondolnak a gólyatáborokra, teljesen alaptalanul, hogy ezek nagyon nagy orgiák, és lehet, hogy valahol ez tényleg így van, de szerintem nem szabad általánosítani, hogy ez konkrétan minden gólyatáborban így van, mert én is voltam gólyatáborban, és nem tapasztaltam ilyet, és nagyon jól éreztem magam, úgyhogy az a baj, hogy sokan ebből vonják le a következtetéseket, és alaptalanul mondanak olyan dolgokat, amiről nincs információjuk.
Az meg a másik például, hogy színi mindenki tudja őket, de például az kevesebben merül föl, hogy például semmelyik feladat nem kötelező, és ezzel is van mondva. Tehát aki valamilyen helyzetben kényelmetlenül érzi magát, vagy valamit nem szeretne megcsinálni, annak nem kell. Tehát ezzel jó lenne, ha tisztában lenne mindenki. Mert mindenkinek a saját döntése, hogy miben megy bele, miben nem, hogyha ő nem érzi jól magát egy adott szituációban, nem kényszerítik rá.
Jó, csak szegény lány, ugyebár az volt a szituáció, hogy akarata ellenére.
Persze, ez nem...
Igen, mondom. Csak hogy most már arról van szó, hogy az összes gólyatáborban általánosítanak, hogy igen. Mindenhol megtörténhet gyakorlatilag, és benne van a pakliban.
Most nem a gólyatábor légköre miatt van benne a pakliba, hanem itt ebből a példából látszik, hogy egy ember elég, hogy... Hogy ezt megtegye. Tehát itt nem kell nem kell rossz szervezés, meg erkölcstelen diákok, meg bármi. Itt egy emberen múlott az egész.
Ez így van. És ahogy az ELTE közleményében is benne volt, hogy igazából ez abszolút a szervezett dolgokon kívül történt. Tehát maximum annyiban lehet felelőssége, hogy az adott fotósról tudták, hogy már van büntetett előélete.
Ez így van. Hát mondjuk nem tudom, tehát persze, hogy nem program közben történt meg ez a dolog, de szerintem az alól nem lehet kibújni, hogy a gólyatábor ideje alatt a gólyatábor területén történt a dolog, és tehát ebből így nem lehet kibújni, hogy nem a szervezett program alatt történt, mert a szervezett program alatt történt, mert a gólyatáborban történt.
De az a helyzet, hogy ezt annyira nem lehet felügyelni, mert annyi felé mennek az emberek, és nagyon nagy a tér, és nem tudnak mindenkire figyelni, hogy mindenki biztonságban legyen, és nem tudnak az emberekre vigyázni, nem tudnak mindenkire vigyázni, mert nagyon sokan voltak annak az emberek ott.
Viszont például, ezt jól mondod, mert erről eszembe jut, hogy igen, ott vannak, felügyelnek felsőbéves diákok, illetve szervezők, viszont azért arról se feledkezzünk meg, hogy mi sem vagyunk már óvodások. Tehát, hogy azért saját felelőssége is nyilván mindenkinek van, és mondjuk én arról a részéről sajnálom itt az eseményeket, hogy idegen emberrel, akit aznap ismersz meg, hogy mondjam, semmiképp sem menni kettes sétára, főleg nem az erdőbe. Tehát hiába volt a gólyatábor területe, azért mégiscsak egy ilyen erdős részen történt, ha mindent jól tudok. És engem ez mondjuk eléggé felidegesített, mégpedig azért is, mert én pécsi vagyok, és gondolom hallottátok, hogy a Bándikatával mi történt.
Igen,
meg a polgármesternek sajnos a lányával is, meg még rengeteg esetről, amiről nem tudunk. Úgyhogy nekem az is azért felmerült, hogy azért a lány helyében is gondolkozni kellett volna, hogy azért egy akkor megismert fiúval nem feltétlenül kellett volna elhagyni ott azt a területet, ahol már adott esetben a barátai vagy az ismerősei voltak.
De azért szerintem abban is gondoljunk bele, hogy egy gólyatáborhoz, meg úgy egyáltalán az egyetemi élethez is nyilván hozzátartozik a bulizás, egy kis alkohol, stb. És ezt nem szabadott volna így engedni, hogy egy büntetett előéletű hasonló okokból már törvény elé került személy, kihasználható helyzetben levő fiatal lányok körül legyen.
Ezzel egyetértek, szerintem nem kellett volna berakni a szervezők közé, mert hogyha egyszer megtörtént, máskor is megtörténhet, tehát én ezt rossz döntésnek tartom. Ettől függetlenül nem tudhatták természetesen, hogy most is el fog követni valami, de én sem raktam volna be a szervezők közé.
De hát elvileg a BTK-s gólyatáborra ugyebár ez az ember nem jöhetett, mert ott tudták, tehát ez egy igen. Borzalmas nagy kommunikációs
hiba. Ez az, amit leginkább én se értek ebben a dologban, hogyha A-ba nem mehet, akkor B-be miért?
Talán nem ez az, hogy amit mondtál, Attila, hogy nem beszéltek egymással a szervezők a két karon, és sajnos így nem jutott el biztos az információ másokhoz. Nem tudom, máskor ezt valahogy jobban kell megoldani.
Hát meg mondjuk például fölmerül mondjuk az a kérdés is, hogy akkor egy büntetett előéletű ember érdemel-e második esélyt? Mert például lehet, hogy a BTK úgy gondolta, hogy nem, akkor őt kizárjuk, de hogyha akarsz mondjuk például adni neki egy második esélyt és elhívod, akkor hát abban is, szerintem abban is van ráció.
Hogy persze, hogy van, de ettől függetlenül
de persze,
rossz döntés volt szerintem.
Így van.
Azt az információkat kaptam, hogy elvileg a BTK kérte, hogy ne engedjék ezt a fiatalembert, de a szervezők ezt nem vették figyelembe, ezt a kérést.
Hát akkor itt viszont sajnos ez egy kicsit a szervezők hibája. Ezek szerint.
Akkor nem tudom, hogy ott felfüggesztették a helyeket.
Igen.
Egyébként nem tudom, hogy emlékeztek erre, de egy 2-3 éve volt még egy probléma akkor a BTK-sökkel, hogy megnézték a lányokat előre a Facebookon is, listát írtak róluk.
Igen, igen, elemlékszünk.
Hogy az akkori hökösöket leváltották, és a mostaniakkal mi lesz a helyzet? Tehát milyen szankciókat várnátok el, vagy milyen reakciót várnátok el az LT-től, ami szerintetek jó?
Hát, hogyha a BTK erről értesítette a szervezőket, hogy mi a helyzet ezzel az úriemberrel, akkor nyilvánvalóan hasonlóan kellene eljárni. Hogyha ettől függetlenül ezt figyelmen kívül hagyva, meghívták mégis, mint fotóst és videóst. És nyilván ez az ő felelősségük volt, mert akkor tudtak róla, és ezt a döntést hozták meg.
Nyilván most lesznek vizsgálatok az ügyben, tehát most gondolom mindenkit kikérdeznek.
Úgy tudom, hogy 6 ember ellen indult fegyelmi eljárás az ügyben, 6 hökös tag ellen.
Igen, tehát szerintem ők valahogy nem tudom, hogy mit lehet, milyen bírságot idézőjelben kiadni erre.
Hát vagy nem tudom, hogy van elég bírság vagy büntetés, mert nem fér össze a kettő, tehát
igen.
Most úgymond miattuk megerőszakoltak egy lányt, most ez hogy tudod büntetni? Hát hogy tudsz nekik olyan büntetést adni, mint amit ez a lány kapott?
Igazából ez jóvá tehetetlen. Tehát nem tudom, hogyan lehetne őket büntetni. Én sem.
Hát köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Ez volt a Hírrágó, az Első Pesti Egyetemi Rádió. Legközelebb jövő héten. Itt volt velünk a stúdióban Hartmann Zsófia, Szinó Klára, Tóth Szilvia, Nánai Attila, én pedig Kövesdi Veronika voltam. Sziasztok!